Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyaroknak nem csak az a fontos, hogy a saját mikroközösségükben ők legyenek a legkiválóbbak, hanem az is, hogy egy nemzetközi versenyben is bizonyítsák a kiválóságukat, hangsúlyozta a Matthias Corvinus Kollégium szabadkai központjának megnyitóján Orbán Balázs, a kollégium kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mi mindannyian hiszünk az összmagyar gondolatban, hiszünk abban, hogy Magyarországnak nem csak gyönyörű ezer éves történelme, és nem csak nagyon szép jelene van, hanem egy reményeink szerint dicsőséges jövő is áll előtte, húzta alá, majd úgy folytatta, fontos az, hogy a diákok, oktatók és kutatók az egyéni karrier lehetőségek mellett a magyar közösség boldogulásához is hozzájáruljanak. Orbán Balázs hozzátette, hogy a Matthias Corvinus Kollégium egyik célja az is, hogy a délvidéki értelmiségi utánpótlás képzésben segítse a helyi magyarokat képviselő politikai és érdekvédelmi szervezeteket. Mint mondta, a Matthias Corvinus Kollégium működési módja más területeken, például a Felvidéken, Kárpátalján vagy Erdélyben, jól szolgálja a helyi magyar közösségek érdekeit, és jól járul hozzá azon nemzet stratégiai célunk érvényesüléséhez is, hogy a határon túli közösségeket és a határon belül lévő közösségeket össze tudjuk kapcsolni. Az új gazdaságpolitika költségvetése az önkormányzatoknak is többletforrásokat ad, a települések biztonságos működése jövőre is garantált, jelentette ki Varga Mihály, miután Szita Károlyt a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét fogadta hivatalában. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető hozzátette, az önkormányzatok állami támogatását az idei 1050 milliárd forintról 1266 milliárd forintra emeli a kormány 2025-ben, ezen felül további több 10 milliárd forint bértámogatást is nyújt a településeknek. Varga Mihály emlékeztetett, miután a kormány a 2010-es évek elején átvállalta az önkormányzatok adósságát és növekedési pályára állította a gazdaságot, a települések is megerősödtek. Ezt jó példázza, hogy az önkormányzatok iparűzési adóbevétele 2010 óta közel háromszorosára emelkedett. Azt tesz minket erős nemzetté, ha erős családjaink vannak, mondta Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, az egyszülős családokról szóló nemzetközi konferencián Budapesten. A tárcavezető úgy fogalmazott, a családok ereje nélkül a nemzet téglái szétcsúsznak, a nemzeti építmény összeomlik. Éppen ezért a magyar kormány minden kérdésre a családok szempontjából néz rá, és valamennyi döntésének meghozatala előtt a családok szempontjait tartja szem előtt, hangsúlyozta. Hozzátette, ez nem jellemez minden kormányt, vannak amelyek a családok helyett inkább az egyének minden felettiségében hisznek. Minden magyar felelős minden magyarért, ez a felelősségérzet tartott minket össze nemzetként évszázadokon keresztül, szögezte le a tárcavezető. A kárpátaljai magyar családok hisznek abban, hogy mielőbb eljön a béke, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen, ahol a meghívására Kárpátaljáról érkezett családokat köszöntött. Konz Zsófia újságíróknak nyilatkozva kijelentette, példaértékű hazánkban az összefogás, amit az is jelez, hogy Magyarország a legnagyobb humanitárius programját indította el a háború kitörése után. Azóta is folyamatosan segítik az ott élőket, köztük a kárpátaljai magyarokat, tette hozzá. Az államtitkár, aki a térség országgyűlési képviselője is, úgy fogalmazott, a családok néhány napra kikapcsolódhatnak a háború okozta borzalmakból Tokaj hegy alján. Sport. Sikeresen mutatkozott be magyarként a júliusban honosított gyorskorcsolyázó Kim Min-sok a világkupa sorozat nagánói állomásán. A Nemzetközi Szövetség tájékoztatása szerint a dél-koreaiak háromszoros olimpiai érmes versenyzője 1500 méteren megnyerte a B-divízió küzdelmeit, így a következő viadalon már az A divízióban indulhat. Kim Min-sok 19 esztendősen a pjongcsangi téli olimpián bronzérmes lett 1500 méteren, majd ezt megismételte Pekingben. Az üldözéses csapatversenyben 2018-ból van egy ezüstérme is. Végül az időjárásról. Nyugat felől változó vastagságú felhősávok sodródnak fölénk, de emellett is előfordulnak derültebb körzetek, elsősorban a Tiszántúlon. Csapadék nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között várható, de a szélárnyékos, hóval borított északkeleti tájakon ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Néhány szó a most következő adás elé. Ma elsőként egy megszűnt hév- és villamosvonal történetét ismerhetik meg, majd a Jászágó Benedek dűlői éremleletet mutatja be Steyer István régésztechnikus. És jöjjenek a részletek. 125 esztendővel ezelőtt adták át a Budapest-Budafoki helyi érdekű villamos vasútvonal szakaszát. Ennek emlékére nyílt kiállítás a budafoki Magdolna udvarban. November 2-án itt tartott tárlatvezetést a kiállítás létrehozója Nehéz György. Most őt hallják. Kezdjük ott, hogy hogyan csapod meg téged a mozdony füstje, ezt így mondják még ma is?
Hát ezt mai napig igen, így mondják, hogy valakit megcsapott a mozdony füstje. Hát ugye mindenkinek van az életében bizonyos kötődése a vasúthoz. Akár közlekedésileg, akár ott dolgozik, akár pedig valami régi múltbéli történetet hallott, és hát nekem annak idején anyai ágon voltak vasutasok a családban, még a múlt század elején, a 20. század elején.
És miért szakadt meg ez a, hát hagyomány nem lett, de kezdeményezés.
Hagyomány igen, nem lett, de érdekessége a dolognak, hogy a négy nagypapám az pont 100 évvel ezelőtt született, mint én, tehát ő 1883-ban, én meg 1983-ban, és valószínűleg valami genetika lehet.
De te hogyan határoztad el, hogy ha nem is vasutas leszel, de valahogy a vasút közelében fogsz dolgozni? Most ez nem sértő akart lenni, de te nem vagy vasutas.
Igen, én annak idején, amikor elhatároztam, hogy vasúthoz fogok csapódni, már akkor tulajdonképpen a vasútnak sok-sok részében volt belelátási lehetőségem. Igen, és én annak idején, amikor a vasúthoz kerültem, igaz, még csak kezdetben diákmunkásként 2001-ben.
Mit csináltál?
Én akkor a telefonos információba utasokat informáltam menetrendileg, azt utána pedig főállásba vörös sapkás forgalmista voltam.
Az igazi.
Az igazi. Itt nem messze a szomszédban, Ferencváros nagy vasútállomásán, ahol tulajdonképpen éjjel-nappal akkor a forgalom volt, hogy a vonatom tömkelege volt, és amit nagyon kevesen tudnak, és nagyon kevesen hisznek el, pedig mi voltunk a szenvedő aranyai, akik ott dolgoztunk, hogy bizony éjféltől hajnal 3, hajnal 4-ig gyakorlatilag annyi vonatunk volt, hogy az egész pályaudvaron egy szabad vágány nem volt, és az átmenő vonatjaink, amik várakoztak arra, hogy a pályaudvaron átmenjenek, az 4-5-6 A4-es oldalnyi vonatot tartalmazott, és mindegyik vonat egy sorba volt, és hát ilyen 12-es betűmérettel nagyjából azt, amit a gép rányomtatott, úgyhogy azért volt rengeteg munka, rengeteg szervezés benne, nappal egy kicsit lájtosabb volt, de akkor sem lehetett lájtosabbnak mondani, mert a tehervonat abban az időszakban még erre sokkal több volt, mint most.
Akkor végül is nem szakadtál el a vasúttól, amikor irodai munkára adtad a fejed, ugye? Ez hogy történt?
Nem szakadtam el, ez így van, ez úgy történt tulajdonképpen nálam, hogy egy volt kolléganőm, akivel annak idején a telefonos információban dolgoztam, fölhívott engem egy éjszakás szolgálat után, és megkérdezte tőlem, hogy nem tudnék-e valakit, aki esetleg menne hozzájuk dolgozni. Én meg elengedtem egy mondatot, miért én nem mehetek, címszóval. Azt kaptam egy telefonszámot, hogy beszéljek az ő főnökasszonyával, és beszéltem az ő főnökasszonyával, a többi meg ment a maga útján.
És mi az a munkakör, amit most betöltesz?
Tulajdonképpen a vasútnál a bevételrendőrzési terület.
És hogyan jött az, hogy gyűjtsed a régi vasutas relikviákat, tárgyakat, emlékeket?
Tulajdonképpen ez hogy is tevődött össze? Hát annak idején, még amikor Ferencvárosban dolgoztam, akkor egy volt kollégám keresett meg tulajdonképpen, hogy van nála 4 darab olyan tárgy, amire már neki nincsen szüksége, de viszont érték, és ha esetleg engem érdekel, mivel hogy tudta, hogy vasutat azért valamennyire kedvelem, hogy hát ha akkor nálam el tudná helyezni, és akkor így került tulajdonképpen 2 darab gőzmozdony tábla hozzám, meg hozzá 2 másik gőzmozdonynak az eredeti könyve, amiben tulajdonképpen Ádámtól Éváig le van írva, hogy mikor, melyik évben, milyen javításokat, milyen kazán volt benne, stb.
És akkor hogyan jött hozzá többi? Tehát valami azért csak elkezdődött?
Hát utána itt kezdődött az a korszak el, hogy elkezdtem akkor már jobban ezekre a tárgyakra koncentrálni, mert akkor láttam, hogy mennyi minden az, ami már menne veszendőbe. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy ezeket kéne összeszedni. És akkor rájöttem, hogy hát van 2 nagy múzeum, a Vasúttörténeti Park, meg a Közlekedési Múzeum, de nekik a tároló kapacitás véges. Viszont rengeteg olyan gyűjtő van, aki gyűjt bizonyos dolgokat, de az életbe be nem mutatná kiállításon. Én meg úgy voltam vele, hogy ha már kerül hozzá bármi nemű tárgy, akkor az ne csak az én keftelésemre, szórakozásomra én láthassam, vagy akit esetleg magamhoz meghívok, hanem időnként tematikusan egy-egy évfordulóhoz kapcsolódóan legyen bemutatva. És akkor így alakult az ki, hogy különböző kiállítási szekcióim alakultak ki, amiket aztán különböző évfordulókhoz lehet kötni.
Ennek az volt a cím, vagy még mindig az a cím, hogy megy a gőzös? Ez igazából akkor különböző kiállításokat takar?
Hát ez különböző kiállításokat takar, igen. Ha visszaemlékeztek ti is rá, meg esetleg a rádió hallgatók korábbi beszélgetésünkbe, amikor a Kereti pályaudvaron egy étkezőkocsiban voltunk, ugye, annak az utasjellátós történeti kiállítás az tulajdonképpen egy része, amikor Vácon voltatok és láttátok a Váci kiállításom, a 170 éves Váci vonalra, az volt egy másik aspektusa a kiállításnak, amit itt látunk most a Budafoki hévnek a 125 éves történelméről. Ez egy harmadik aspektus, illetve ebbe a tárlatba olyan tárgyak is behelyezésre kerültek, ami kötődik ehhez a vonalhoz is, tehát hogy itt is használtak pont ugyanilyet, illetve egy másik gyűjteményi szakágamból, a távközlési anyagból került ki.
Azért marad meg valami, mert gyűjtik valakik, ugye ezek kimentek volna kukába zöme, mondjuk az olyan telefonoknak, vagy forgalmi utasításoknak, amik idővel érvényüket veszték.
Így van, tehát rengeteg olyan dolog van, amik kimentek volna a kukába, de azért hála az égnek, a Magyar Vasútnak is van egy igen szép, komoly archívum gyűjteménye, amiben felelhető eredeti dokumentumok megtalálhatóak. Azon kívül hála az égnek, ugye a Széchenyi levéltárba, a könyvtárba is őriznek egy-két olyan dolgot, ami vasúthoz kapcsolódik, meg ugye oda annak idején köteles példányokat is le kellett adni, meg most is le kell adni a mai napig, de attól függetlenül bizony vannak olyan dokumentumok, amelyek annak idején magánkézbe kerültek, akár egy vonalfőszámolásakor, akár azért, mert nem valósult meg a terv, mint amit itt a vitrínben is látunk, igen, és hát akkor így ezek tulajdonképpen mentek volna a veszendőbe, aztán egy-két olyan személy, akinek már nem kell, ő idővel vagy túladott rajta, vagy kukába dobta.
Gondolom most már sok tárgyat felajánlanak neked, de hát volt idő, meg talán még most is van olyan, amikor te mentél még a tárgyak után.
Ez mai napig így van, tehát vannak olyan tárgyak, amiket behoznak nekem, és azt mondják, hogy nekik már nincs szükségük. Vannak olyan tárgyak bizony, aminek nekem kell azért utána menni, mert ha egyszerűen akarunk belőle látni egy-egy valamit is, akkor ki kell nyomozni, hogy egyáltalán van-e még fellelhető akár egy morzsája belőle, vagy bármi, és vannak olyan tárgyak, amiket tulajdonképpen ugye semmiből húztam elő, és nagy gyárunk, a GANZ gyárnak a mostani nyugdíjas mérnök főtanácsadója is azt mondta, hogy hát ez hogy sikerült a kalapból előhúzni, amikor ebből a járműből egy darab volt, és nem volt sikerszéria.
Ez mi volt konkrétan?
Ez konkrétan egy második világháború idején készült villanymozdonyunknak az egyik táblája. Erről a mozdonyról annyit kell tudni, hogy ez a 40-es években épült, kettő darab prototípus készült ebből a mozdonyból el. Az egyik prototípus mozdony még szerencsésen kijutott a gyárból, és megkezdhette a próbafutásait. A második példánya viszont már az utolsó másodpercnyi nyanszok végszerelésébe volt a gyár területén, amikor az az épület bombatalálatot kapott, és akkor a második példány belőle így megsemmisült.
Mi volt ennek a neve?
Ez egy kísérleti mozdony volt, V-44-es sorozatként született annak idején meg. A háború után ezt a sorozatot végül nem folytatták. Az egyetlen egy megmaradt és üzemképes példány is a háborúba azért háborús károkat szenvedett. A nálam lévő királyi címeres oldal tábláján is még a repesz nyomnak a luka még mindig ott látható, hogy igen, ez az eredeti mozdonyról való. Azt utána az 50-es években ezt a mozdonyt le is állították, és 60-as évek elején viszont el is bontották, tehát írmagja sem maradt belőle, illetve mivel rövid életű volt, és ugye volt a 40-es évek közepén egy úgynevezett államváltásunk, amikor már nem királyság lettünk, és akkor ugye leszerelésre kerültek ezek a királyi táblák, ugyanis hát a csodában határos módon, hogy pont egy ilyen táblája maradt meg.
Ott születtem én, ott nevelt anyám, már rég meghalt szegény. Túl az Andokon, vagy túl a Hargitán, már nem is tudom, merre van hazám. Mikor indultunk el? 56-ban még, aztán 68-ban, 89 telén, s jövünk azóta is, jövünk koldus sereg, s már se itt, se ott, már senki nem szeret. A sárga villamos repít a körúton, elandal itt ma még, bár nincsen otthonom. A sárga villamos elandal itt ma még, na mondd, bolond, na mondd, ez volna már a vég. A sárga kék-vörös, a zöld-fehér-piros, szabad minden vidék, itt semmi nem tilos, s mert írva van, tudom, elhúl, mi létezett. De hol álljon a kő, csillag vagy kereszt? Pestem vagy Óbudán, a szár rám az éj. Na mondd, bolond, na mondd, ez volna már a kéj. Pestem vagy Óbudán, a szár rám az est. Koldus lihek felém, Pest feketére fest. A sárga villamos repít a körúton, elandal itt ma még, bár nincsen otthonom. A sárga villamos elandal itt ma még, na mondd, bolond, na mondd, ez volna már a vég.
elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy igaz, hogy nem tudsz otthon elhelyezni egy kiszuperált, kis rejtezett vasutat, mozdonyt, de szervezel olyan utakat, amiken ezek újra életve utasokat visznek, mint régen.
Voltak olyan rendezvények, igen, amikor egy-egy különleges úton lehetett menni, mint például most ennek a kiállításnak a megnyitó napján szeptember 8-án, amikor életre keltettük a BKK és a BKV ZRT-nek a segítségével az egykori 43-as villamost, ami korábban hévként üzemelt, és a Móri Zsibbon körtértől egészen idáig hozta az utasokat, illetve egy magánszemély által sikerült a külső szakaszon, ahol már sineket sem lehet megtalálni, egy Ikarusz 260-as busszal, úgynevezett villamospótló autóbusszal is tovább vinni a nagy közönséget, és akkor így tulajdonképpen egy komplexebb utazást is létrehoztunk azoknak, akik jöttek a megnyitóra, vagy a megnyitó során valamelyik viszonylaton akartak velünk utazni. És mindegyik nyáradíjmentes volt.
Ahogy készültem a veled való találkozásra, ugye van a, egyrészt a 125 éve indult hévnek egy emlékkiállítása, illetve a 43-as villamosnak. Ma már mind a kettő a múlté. A 43-as villamos az élénken él az emlékeimben, de a hév akkor ezek szerint megvan, hogy miért nem, mert egyik váltotta a másikat?
Így van, tehát a 43-as villamos az tulajdonképpen a 60-as éveknek 62-től létező formája, előtte pedig ez hépként üzemelt, és 1899-ben volt ennek a vonalnak a hivatalos átadása a mai Gellért tértől egészen a Budafok-Háros vasútállomásig tartott a vonalnak az első szakasza, és ezt a vonalat később 1909-ben módosították és hosszabbították meg egészen Nagy Tétényig a templomig. Aztán ennek a vonalnak később lett 1914-ben egy kiegészítő szárnyvonala egészen Török Bálintig, aminek a mai szakasza Kamara erdőig a 41-es villamos.
Ez él még mindig.
Ez még így van, ez még mindig él. A 41-es villamos, amikor megalakult tulajdonképpen a 62-es váltáskor, akkor az már csak Budaörsi közlekedett, aztán később visszavették egészen Kamara erdőig.
Azt azért tudni kell, hogy amikor ez megindult, meg amíg járt, Budafok nem volt még Budapest része.
Így van, mind Budafok, mind pedig Nagy Tétény, az különálló, önálló község volt, település volt Magyarország területén, és hát erre a vasútra annak idején még Balázs Mór, amikor élt, akkor ide először nem villamosvontatású híveket tervezett, hanem gőzvontatású vasútvonalat tervezett, amelynek tulajdonképpen a tervei születtek csak meg, és meg nem valósult. Aztán később Mulácsi Kálmán volt az, aki már villamos hévre adta be a munkálati engedélyeket, és az ő tervei alapján született meg ez a helyi érdekű vasút.
A hévben ugye engem mindig zavart egy kicsit, mert nem olyan vasút, mint az, amit mondjuk itt látunk, hogy van egy mozdony, ami a kocsikat húzza, hanem úgy egybe van az egész.
Így van. Itt a helyi érdekű vasutaknak érdekessége az volt a kezdeti időszakban, hogy utasszállításra alkalmas motorkocsik voltak, amelyek bontattak pótkocsikat is, akár egyet, akár kettőt. És ezekbe szállították tulajdonképpen a nagy érdemű utazóközönséget.
Akkor közelebb állt akkoriban egy villamoshoz, mint egy akkoriban működő vonathoz?
Azért nem, mert bizonyos szakaszokon, mint például a Szentendrei héven, vagy a Ráckevei héven, ezt a gőzvontatású üzemmel indult meg, mint helyi érdekű vasút, és ha a vidéki helyi érdekű vasútjainkat nézzük, amelyek ma mellékvonalként léteznek, azok is kezdetben gőzvontatásként működtek.
Van kedvenc korszakod a magyar vasút történetéből?
Hát ha úgy kell nézni, hogy az embernek mi a kedvenc korszaka, akkor ki tudom emelni azt a korszakot, a 19. század vége felé, amikor elindult a magyar járműgyártás, amikor elindult a Mávakban is, meg a Ganzban is az a járműgyártás, hogy vasúti járműveket kezdtünk gyártani. És már akkor világszínvonalú járműveket gyártottunk, és például nagyon kevesen tudják, hogy az első időszakban a Ganznak a megalakulása után nem sokkal, az orosz cári vonatot is ők csinálták annak idején. Vagy kevesen tudják, hogy az első nem gőzüzemű londoni metró szerelvényt a mai Rábának az elődje, a Győri Vagon és Gépgyár gyártotta, amiből viszont még múzeumi példány Londonban mai napig felelhető.
És kedvenc járműved van-e?
Ha kedvenc járművet kell nézni, akkor ami nekem meg sokaknak a szívéhez áll, a 1924-es gyártmányú 424-es gőzmozdony, ha gőzmozdonyt kell nézni, ha motoros járművet kell nézni, akkor a 34-be készült Árpád sinautóbusz,
ami ez Bécsbe járt, ugye?
Ez Bécsbe járt, így van, illetve volt egy időszaka, amikor nem csak Bécsbe, hanem a Balaton partján, az északi parton is közlekedett. Igen, ha villanymozdonyt kell néznem a villanyos korszakból, akkor a legnagyobb magyar fájt találunk, és a villanymozdonynak a megalkotója, megálmodója Kandó Kálmánnak a sikertermékei, az, ami a szívemhez közel áll, nem csak a Magyarországnak készített két mozdonytípusa, meg a prototípus, hanem azok, amik Olaszországba, illetve Franciaországba kerültek, mert ezek tulajdonképpen az akkori kornak az úttörői voltak.
Őrült nagy érdeklődés van egy gőzmozdony iránt, tehát megszállott emberek várják, hogy mikor bukkan fel, hogy fotózhassanak, alig látják egymástól a mozdonyt, annyian vannak olykor-olykor. Egyáltalán gőzmozdony az még EU-konform, hogy így mondjam?
Természetesen, tehát ha megnézzük az európai országokat, meg a világ összes országát, akkor mindenhol találhatunk üzemképesen megmaradt gőzmozdonyokat, és ha Nyugat-Európába tekintek, akkor ott bizony lehet olyan civil szervezeteket is találni, akik bizony maguk üzemeltetnek egy-egy ilyen gőzmozdonyt. Nálunk, hogyha megnézzük Magyarországot, akkor vannak szintén ilyen kezdeményezések, de még úgy mondhatnám, hogy nálunk ez még gyerekcipőben jár.
Egy sztorit azért még mondjál, hogy hogyan sikerült egy-egy ritkaságnak a birtokába kerülned.
Egy-egy ritkaságnak például nagyon nehezen lehetett hozzákerülni. Például az egyik ilyen ritkaság az, amit mondhatok, hogy van egy celdömölki úriember, aki igen komoly gyűjteménnyel rendelkezik, de csak egy-egy embernek mutatja meg, de a saját gyűjteményéből be nem mutatná kiállításon a dolgokat. Igaz, hogy zömébe mozdonytáblákat gyűjt meg ilyeneket, és akkor egyszer sikerült vele kapcsolatot teremteni, és akkor ő mondta, hogy van egy-két olyan táblája, amitől megválik. És hát akkor ugye még az ember úgy nem nézett utána, hogy nagyon, hogy legalábbis én, hogy mit veszek tőle. Azt tudtam, hogy gőzmozdony gyári táblát fogok tőle venni, de hogy melyik gőzmozdonynak az eredeti tábláját veszem tulajdonképpen meg. És akkor átmentem hozzá, kifizettem már, nem emlékszem rá, hogy mennyi összeget, nem is ez a lényeg. Hazajöttem, megkerestem archívtárba, hogy ennek a nyári szám alapján melyik gőzmozdony tartozik hozzá, és akkor szembesültem vele, hogy az a mozdonytábla, aminek én az eredetét megvettem, az még bizony mai nap még felelhető, és akkor még üzemképes, aktív, nosztalgi állományú mozdony volt. És akkor ugye gondolkodtam rajta, néztem a mozdonynak a képeit, hát valahogy ez a gyári tábla, ami most van a mozdonyon, az a szöveg nem kompatibilis az én tábláimmal, és akkor utána jártam a dolognak, és akkor kiderült, hogy tulajdonképpen egy igen ritkaságot sikerült úgymond megvennem, mert a nálam lévő eredeti táblának az érdekessége az, hogy amikor a Mávag elkezdte a gépet gyártani, a táblát előbb legyártotta, mint ahogy a gépet, közben a gyár meg nevet váltott, és amikor nevet váltott, addigra készült el a gép, és akkor felrakták rá a táblát, nem is figyelték, hogy nem jó névvel van a tábla ellátva, és amikor kiment forgalomba, utána két héttel rá visszavonták, és kicserélték a táblát, és abban a korszakban ezeket a táblákat főleg a bronztáblákat visszaöntötték és olvasztották, és ez merőben érdekes módon megmaradt.
Folytatjuk tovább a beszélgetésünket Nehéz Györggyel. A 125 éve indult Budapest-Budafoki hévről, valamint az azt felváltó 43-as villamosról. A 43-as villamoshoz kötött valamilyen szinten?
A 43-as villamos tulajdonképpen egy helyi érdekű vasútként született meg, és idén van a 125 éves jubileumi évfordulója maga ennek a Budapest-Budafoki helyi érdekű vasúttársaságnak, és ennek kapcsán tavalyi évben már elkezdtem azon gondolkodni, hogy egy kiállítási tárlatot kéne tulajdonképpen létrehozni. Akkor kerestem meg én a Gyönki Vikit, illetve magát az intézményt, illetve Bodrog Zoltánt is, hogy kéne ezzel az évfordulóval valamit kezdeni, és akkor mivel tavalyi évben viszont pont a utód vállalatának a 43-as villamosnak volt a megszüntetésének a 40. jubileumi évfordulója, akkor döntöttünk úgy, hogy csinálunk a 43-asról fönt az emeleti terembe egy mini kamara kiállítást, aminek az átvezetője után jött létre ez a nagy kiállítás a 125 éves jubileumra.
Ugye ez itt előttünk kicsiben a 43-as villamos. Én úgy emlékeztem rá, hogy volt olyan régi példány is, aminek még ajtaja sem volt, csak valami korlátszerűsége.
Többek között, de ha megnézzük itt mögötted a vitrint, akkor itt láthatjuk azt a motorkocsi típust, ami már villamos üzemben közlekedett, korábban hévjármű volt, és ha megnézzük, bizony ez még pótkocsit is vontatott, és arra a pótkocsira emlékezhetsz, hogy középbejáratú pótkocsin még nyári szezonban az a lecsapható ajtó volt, ez a kis rácsos ajtó, és téli szezonban került rá maga a teli ajtó, ami fából volt.
Ez csak egy vagomból állt, tehát nem húzott kocsit, és az egyik oldalon, ha éppen nem ült benne a sofőr, akkor a helyére lehetett ülni. Tehát nem volt elkülönítve a villamosvezető, és ezért az üres székbe mindig beülhettünk, attól függően milyen irányba ment.
Igen.
De még egyet szeretnék tudni, mert akkor sem tudtam, hogy miért vesztegelt mindig a 43-as villamos, hogy megvárja a szembejövőt, és akkor a két vezető kicserélt egy stafétabotot.
Így van, mert kezdetben a hév egy vágányként épült meg. Később aztán a vonalat kétvágányosították, aztán jöttek a háborús következmények, olyan károkat szenvedett a vonal, hogy bizonyos szakaszát csak úgy lehetett helyreállítani, hogy egyes szakaszokon a második vágányokat felszedték, és annak a kinyert anyagjából hozták helyre a vonalat. Ezért volt az, hogy a 43-as villamosnál is voltak olyan szakaszok, ahol egy vágányú vonal volt, és bizony ott a szembejövő villamost meg kellett várni, és a szembejövő villamos vezető, amit te stafétának mondasz, az tulajdonképpen, most nevetni fognak a hallgatók is, meg esetleg te is, az csak egy sima, egyszerű, piros, mezei söprűnyél volt. Még egy érdekesség a staféta botát a piros söprűnyélhez, hogy annak idején, amikor még UV-típusú villamosok jártak ezen a vonalon, és
mi
UV-típusú villamos, univerzális villamos a hivatalos megnevezése neki, mindenki sokan azt hiszik tévedésbe, hogy új villamos, de nem, igen. Akkor a 47-es villamoson volt ennek a típusnak az utolsó megmaradt darabjainak a búcsúztatója, minek az érdekessége az volt, hogy itt Budafokon ismerősömmel, aki azóta BKV vezető, utána bementünk a budafoki még régi villamos kocsiszínbe, és hát megkérdeztük, hogy emlékben hozhatnánk el táblát, ha már ez a típus úgyis kivonásra kerül a forgalomból, és hát akkor rendesek voltak, és kaptunk tőlük emlékbe táblákat, és akkor a ottani akkori vezető is szintén bent volt, és egy eredeti piros seprűnyelet adott nekem még a 43-as korszakából, de mivel még ott a mutatott nekünk mást is, meg ahogy a táblákért mentünk egy másik helységbe, ezt leraktam valahova a kocsiszín területén, aztán ott is maradt.
Van itt előttünk egy makett, az egykori 43-as villamos tábrázolja egy épület előtt. Ezt a makett egy Gyönki Viktória múzeológus és a férje készítették. Mi ez az épület?
Van egy kis története ennek az épületnek. Eredetileg Hufnagel vendéglő néven futott, és aki jártas a rajzfilm történelemben, nyilván megüti a fülét ez a Hufnagel név. Nem véletlen, mert hogy ugye Romhányi József nagy tétényi volt, és innen vette a Hufnagel Pisti nevet. Tehát eredetileg Hufnagel vendéglőként működött, aztán ne felejts cukrászda vagy kocsma néven gyakorlatilag így a legújabb időkig, és mi ezt az időszakot mutatjuk meg ezen a kis diorámán. Egy véletlenül 80-as évek elején készült fotó alapján készült ez a dioráma, és hogy előtte elmegy a villamos. Manapság is megvan ez az épület, ez most a családsegítő, és ezzel szemben van a Cifra György kulturális szintér.
Régóta szüksége lett volna Budafoknak egy helytörténeti gyűjteményre, vagy egy olyan helyre, ahol összegyűlhetnek az emberek, és megismerhetik a település múltját. Hát ez most a Magdolna udvar.
Igen, nagyon büszkén mondhatom azt, hogy egy olyan igénynek tudunk most megfelelni itt a Magdolna udvarban, egyrészt az állandó helytörténeti kiállítással, másrésztről pedig az időszaki kiállításainkkal, és még meg kell említeni ugye a művészeti galériát is. Szóval ez egy olyan új hely, 3 éve, ahol végre a kultúrát szerető emberek, legyen szó majdnem bármiről, tudnak találkozni, egy kicsit kibővíthetik a tudásukat, és ami a legfontosabb, egy-egy olyan időszaki kiállítás kapcsán is, mint akár ez a mostani hév és villamos tematikájú, egy kicsit tudják szaporítani a kiállítási anyagot is. Ugye nagyon örülök, hogy sikerült ezt az együttműködést nyílbe ütnünk Nehéz Györggyel. Nagyon nagy nyitottság volt ugye mind a két részről természetesen, főleg azért, mert ebben a témában a gyűjteménynek még nem volt olyan számos anyaga, viszont mióta megnyitottunk, azóta nagyon-nagyon érdekes dolgok jönnek be hozzánk. Ugye egy-egy ilyen nosztalgia témának, amihez van közvetlen kötődése az embereknek, tehát értendő, utaztak még akár a 43-as villamoson, sőt akár a héven is. Lehetséges, hogy van otthon valami olyan emlék, amit most úgy a fejéhez kap az ember, hogy jaj, ezt megosztaná, vagy akár odaadná a gyűjteménynek, és hát ez megtörtént velünk is most számos alkalommal, úgyhogy nagyon sok örömteli találkozás van ennek a kiállításnak a kapcsán.
Mi lesz a következő állomása a vonatjaidnak, a villamosaidnak, helyi értékű vasútjaidnak?
Hát a következő állomás, amire én mindenkit nagyon szívesen invitálok, az jövő hónap, nem is jövő hónap, már novembert írunk, november 30-án Fehérvárra, a Vasutas Művési Házba invitálok mindenkit. Ott egy nagyszabású olyan rendezvényt tartunk a Vasutas Művési Házzal, ami már évek óta egy nagyszabású rendezvény sorozat, ahol a vasúton dolgozók bemutathatják azokat a tevékenységi köreiket, amivel foglalkoznak, képzőművészet, festészet, irodalom, stb. Ehhez kapcsolódik a gyűjteményi ág is, és ehhez kapcsolódóan fogok én egy igen komoly gyűjteményt bemutatni. Azon a kiállítási részen ott a Magyar Vasútnak a jegykiadás története lesz bemutatva, a kezdetektől majdnem napjainkig lévő pénztárgépekig bezárólag, tehát rengeteg olyan vasúti relikvia lesz látható, amivel egyébként nem is lehetett kvázi találkozni, illetve némelyiket majd a megnyitón ki is lehet majd próbálni. Tehát aki odajön, az kipróbálhatja, nyomtathat magának egy korabeli jegyre egy menetjegyet, azt elteheti emlékbe.
Vannak olyanok, akiket megcsap még a vasút a mozdony füstje?
Természetesen vannak még olyanok, akiket megcsap a mozdony füstje, kicsiket, nagyokat egyaránt, hogy aztán később belőlük az idők folyamán vasúthoz kerülnek, közlekedési társaságokhoz kerülnek, nem lehet tudni, mint ahogy azt sem lehet tudni, hogy akik elkezdenek mai fiatalok gyűjteni, hogy ők csak hogy gyűjtik, hogy majd idővel be is mutatják, vagy csak a saját kettelésüknek, de most, ahogy elnézem a mostani fiatalokat, zömében csak saját maguknak gyűjtenek.
Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Nehéz György vasúti relikvia gyűjtőt, valamint a Magdolna udvar intézményvezetőjét, Gyönki Viktóriát hallották.
Holtvágányra döcögött végül a kopott vörös villamos,
kalauz és vezető nélkül. Döcögött holtvágányra végül a kopott vörös villamos. Nem volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett. Bíborló színben sok beszéddel, meg volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett. Vöröslött, de amint utólag, utólag minden kiderül. Bíborát nem a birkadó nap, vértől veres lett, mint utólag, utólag minden kiderül. Mint a görög tragédiában, belül történt, mi megesett. A színen csak siránkozás van, mint a görög tragédiában, belül történt, mi megesett.
Hát, sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. Honnan lehetett volna tudni, hogy sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. S itt állunk ismét, mint az újjunk, sok hite volt, nincs, nincs telen. A magunk árán kell tanulnunk, ismét itt állunk, mint az újjunk, sok hite volt, nincs, nincs telen. S tülekedünk egymásnak esve, ha jön a volt már villamos, sárgára vagy zöldre festve, tülekedünk egymásnak esve, ha jön a volt már villamos. Félre ne értsd a dalom, testvér, nem sirató, csak szomorú. Nem szeretném, ha lépre mennél.
Félre ne értsd, ismétlen testvér,
nem sirató, csak szomorú.
De holtvágányra döcögött-e, vajon a veres villamos, eljárt-e az idő fölötte, és holtvágányra döcögött-e, vajon a veres villamos.
S nem lesz év, vajon visszatérte,
boldog, aki nem éri meg.
Halomra halnak miatta, s érte, most is, s ha lenne, visszatérte.
Boldog, aki nem éri meg.
November 14-én 17 órára várták az érdeklődőket a Jászberényi Jász Múzeumban, ahol Steyer István régésztechnikus a Jászágó Benedek dűlői éremleletet mutatta be. Ez adta a most következő beszélgetés apropóját.
Tulajdonképpen két nézete is van a dolognak. Egyrészt maga az éremlelet, mint egy tárgy, arról lehet beszélni, az összetételéről, az érméknek a fajtáiról, illetve magáról a kontextusról, tehát hogy hol találtuk, mi ez a lelőhely, hogyan kapcsolódik maga az éremlelet a lelőhelyhez, mikor történhetett a rejtés, mikor készültek az érmék, ugye nem ugyanabban az időpontban, mint ahogy elrejtették, illetve mikor került a napvilágra, hiszen ezt az éremleletet úgy találtuk, hogy már szét volt szántva, nem a földbe volt, hanem a földnek a felszínén volt.
Találtuk kik?
Ez a Jászkakasok nevű csoportosulás. Ők a Jász Múzeum hold udvarához tartozó önkéntesek, akik, nem most már azt lehet mondani, hogy egy 6 éve aktívan részt vesznek a Jász Múzeum önkéntesi munkájában.
Ne szépítjük a dolgokat, fémkeresőznek. Ez legális?
szépítsük a dolgokat, mert a Jász Múzeumhoz még Fortinő Batyó Edit igazgatósága alatt is egy nagy csapat önkéntes csatlakozott, akik főleg a múzeumnak a operatív munkájába segítettek, tehát a múzeum üzemeltetésbe. Amikor Gulyás András Zoltán régész ide került, 16-ba vagy 17-be, akkor ő hozta magával a régészet iránti érdeklődőket. Itt egyáltalán nem csak a fémkeresőzésről van szó, ugyanúgy a leletfeldolgozásba is segítenek, terepbejárásba, tehát cserepeket gyűjtünk, feltárásokon részt vesznek. Több olyan feltárásunk is volt, ami tervásatás és önkénteseknek a munkájával valósult meg.
Ezt hívják modern szóval közösségi régészkedésnek?
Így van, ez a közösségi régészet, ez most egy ilyen elég divat szó. Úgy tudom, hogy Pest megyéből indult, szintén így a 10-es éveknek a közepén, és most már egyre több múzeum rájött arra, hogy a történelem szerető civileket, ha bevonják a múzeum életében munkájába, akkor azzal mindenki profitál. A múzeumnak ugyanis általában se pénze, se élő ereje nincs azoknak a hirtelen jött projekteknek a véghezvitelére, amiket egyébként az ő dolga lenne megcsinálni. A civilek viszont, akik érdeklődnek a történelem iránt, általában lokálpatrióták, és nekik ez ugye nem munka, hanem élmény számba megy részt venni egy ilyen eseményen.
Főleg, ha találnak egy ilyen éremleletet, mutassuk be, hogy hogyan is nézett ki, amikor a földön szétszórva megtalálták.
Hát konkrétan meg tudom mutatni maga fizikai valóságába. Szét van már szedve különböző fajtákra ugye a kutatás miatt, de látszik, hogy vannak ugye aranypénzek, vannak ezüstpénzek, pillanatnyilag 266 darab különböző érméből áll a lelet, amiből 4 darab aranypénz van, ezek bizánci aranypénzek, a többi érme pedig főként Szent László királynak a vereteit tartalmazza. De van benne néhány Salamon, illetve Béla herceg pénz is, ami azt jelenti, hogy 1070-es, 1080-as években halmozták fel ezt az éremkincset.
Ennyi az összes, ami itt van az acskóban?
Igen, hát ugye ezek kis apró denárok, tehát a 260 darab az gyakorlatilag elfér egy marokba. Hát ha kiterítem, akkor ugyan szépen néz ki, mint a plakáton, de valójában ezt nem edénybe rejtették el, mert nem volt annyi. Az edénybe rejtett kincsek általában ilyen több ezer darabosak, ezt erszényleletnek hívjuk, tehát valamilyen málékony, múlékony anyagba volt belecsomagolva, és úgy rejtették el.
Ennyi pénzt akár a zsebében is elvihetett volna.
Igen, ez igaz. Két dolgot is tudunk róla. A föltáráson kiderült, hogy úgy tűnik, hogy egy kemencének a belsébe rejtették el egy házba, ugyanis megtaláltuk a lelet magja alatt a kemence alapozást. Tehát az azt jelenti, hogy abban a kemencében többet már nem fűtöttek be, valószínűleg, mert akkor ugye nyilván összeolvadt volna a lelet. Tehát valószínűleg nyáron vagy olyan időszakban rakták el, amikor nem volt használva a kemence, illetve nem mentek vissza soha ezért a pénzért, tehát az illető az jó esetben fogságba esett, rosszabb esetben mondjuk meghalt. Az érméknek a vizsgálatából meg még arra tudunk következtetni, hogy valószínűleg ezt az érmét, ezt egy olyan kun támadás során rejtették el, amiről a képes krónika is megemlékezik. 1091-ben Kapolcs nevű kun vezér megtámadta Havasalföld felől Magyarországot, végigdúlta Erdélyt, átkelt a Tiszán, és a Duna-Tisza közén is rabolt. László király pont nem volt itthon, ugyanis azzal volt elfoglalva, hogy meghódítsa a Szlavóniát, ott hadakozott, viszont az események hírére hazatért, és a zsákmányokkal hazafele vonuló kunokat a Temes folyónál utalérte, és szétverte az egész csapat. Következő évben büntető hadjáratot vezetett a kunok ellen, és ezzel azt érte el, hogy 1090 után gyakorlatilag a tatári járásig keletről semmilyen ellenség nem támadta Magyarországot.
Ezt hogy találta ki a leletekből?
Ez úgy látszik, nem csak az én kútfejemből. Nyilván nem csak ezt az egy leletet rejtették el, 18 különböző László király érmével záródó lelet ismert Magyarországról, és több olyan van, amiben az érmék összetétel alapján erre lehet következtetni, hogy ebben az évben rejtették el. Legközelebbi, az például az innen 15 km levő Horton került elő még 1907-ben, ami összetétel alapján hasonló ehhez.
Ha elrejtik, akkor gondolom, hogy ez már sok pénznek számított akkoriban.
Igen, ennél mondom nagyobb leletek is vannak, kettő nagyobbat, ami Szent Lászlóval záródik ismerünk, az egyik ilyen 1000-pár száz darabos, a másik is ilyen 400-500 darabos. Egy aranyér, egy ökröt, egy tinót lehetett venni, egy aranyért 40 denárt, és ugye ez a 250-60 denár, akkor ez leosztva a 6x 4-24, akkor 60 darab ökröt lehetett rajta venni.
Akkor ez egy vagyon tényleg.
Igen, igen.
Ez egy falu volt, ahol ezt találták?
Igen, ez a másik nagyon érdekes hozadéka ennek a terepbejárásnak. Ezt egy olyan terepbejáráson találtuk ugyanis, hogy ismeretlen volt a lelőhely számunkra, tehát csúnya szóval mentünk a vakvilágba, tehát új lelőhelyeket kerestünk, és meglepetés volt, hogy egyszer csak elkezdtünk találni a mezőn, a szántóföldön árpádkori cserepeket. Tehát szépen lassan beértünk egy lelőhelyre. És a cserepek miatt elővettük a detektort, és megnéztük, hogy talán valami fémanyag is van, és akkor találtuk ezt a leletet. Nyilván, miután ezt sikerült ugye lokalizálnunk, illetve föltárnunk, tágítottuk a kört, és megnéztük, hogy hogyan kapcsolódik ez, mihez kapcsolódik egyáltalán ez a házhely, ezek az érmék, és hát nagy meglepetésünkre egy eddig ismeretlen árpádkori falut sikerült szépen feltérképeznünk, a maga temetőjével, házhelyével. Magát sajnos a templomot azt nem sikerült megtalálnunk, valószínűleg nem is fogjuk, mert úgy néz ki, hogy egy újkori tanyaépület van a legmagasabb dombon, és valószínűleg ott van a templom, a régi árpádkori templom, de beszédes a dűlőnév, hogy Benedek, tehát ez valószínűleg Szent Benedek nevét őrzi, aki vagy a falu templomának a patronusa volt, vagy pedig a közeli puszta monostor faluhoz kapcsolódik, és ugye ennek a monostoráról tudjuk, hogy Benedek rendi volt a monostor, és bencések birtokolták, és lehetséges, hogy ez a bencéseknek talán maga a monostora, amit megtaláltunk.
Beszéltünk már arról, hogy nem most kezdték a közösségi régészkedést. Ez a jászágó Benedek dűlői éremlelet hanyadik a sorban, vagy a jelentőségét tekintve hanyadik?
Hát a jelentőségét tekintve azt mondták a vezető numizmatikusok, hogy fogunk erről még sokat hallani, tehát nagyon jelentős, de maga, mint éremlelet, az ötödik. Találtunk hasonló összetételű, tudom is mutatni, aranyakkal dekorált, hasonló bizánci aranyakkal dekorált, ugyan még kisebb éremleletet, Jászjákóhamán. Ez azért izgalmas, mert itt harmadik Bélával zárulnak az érmék, viszont az aranyak, azok ugyanaz a korszak, mint a benedeki dűlénél, tehát látszik, hogy legalább még 100 éven keresztül használták ezek az aranypénzeket Magyarországon. Találtunk Jászágon középkori, tehát a törökkor és a középkor határáról származó nagyobb éremleletet, és találtunk római éremleletet is, úgyhogy széles a paletta.
Róma hogy kerül a Dunántúlra? Bár mondjuk a Dunántúl most fordítva értendő, hiszen a Duna volt a határvonala a római birodalomnak.
Így van, de a rómaiaknak voltak érdekeltségeik a Duna és a Tisza közötti területen is, a itt élő szarmatáknál. Nemrég volt egy föltárás 60 melletti Nagygomboson, ahol egy Valentinianus korabeli római őr trony föltárásába segítettek a jászkakasok. Azt ugye nem a Jász Múzeum végezte, hanem a Nemzeti Múzeum, illetve a Dobó István Múzeum, illetve plusz még a Hatvani Múzeum, de ott is önkéntesként segítettünk, és különböző leletek azt bizonyítják, hogy valóban itt római haderő is állomásozott, büntető hadjáratokat végeztek a szarmaták ellen, néha szövetségben voltak a szarmatákkal, úgyhogy a szarmatáknál is ugyanolyan római leleteket lehet találni, mint a birodalmon belül pénzeket, fibulákat, ékszereket, római kötődésű tárgyakat.
A jászágói leletnél olyan klasszikus, hogy kifordítja ezeket a földből, de hát ennyi pénznél, amit tényleg egy maroknyi, óriási szerencse kell, hogy benne temesse.
Igen, különböző vizsgálatok alapján ugye arra jutottunk, ezek a vizsgálatok főleg a régi térképeket, meg a műholdas képeket jelentik, hogy ezt a leletet valamikor 1990 és 2000 között fordította ki az Eke, és egy ilyen 100 méter hosszan húzta el, ugye minden évben volt boronálás, minden évben voltak földmunkák, és egy ilyen 100 méter hosszan, és egy 30 méter szélességbe egy ilyen nagy mandula mag alakú képletet alkotva húzta szét a szántáson, és hát igazából a legnagyobb szerencsénk az, hogy nem találtak rá olyan emberek, akik esetleg nem múzeumba juttatták volna. Ezt mi találtuk detektorral, tehát az első érméket mi találtuk detektorral, és amikor az első érmét megtalálja az ember, nyilván a legtávolabbit találtuk meg a lelet közepétől, akkor örültünk, hogy találtunk egy szórvány Szent Lászlót, de amikor onnan körülbelül 5 méterre találtunk egy másik Szent Lászlót, akkor tudtuk, hogy ilyen véletlen nem lehet, tehát elkezdtük koncentrikus körökben ezt a leletet lecsigázni, ezt így mondjuk, és aztán egyszer csak, amikor egy méteren belül is talál az ember két darab érmét, akkor már biztos benne, hogy itt egy leletről, egy szétszántott leletről van az, hogy természetesen minden egyes találatot GPS-szel rögzítettünk, és amikor ezt itthon számítógépre fölvéve látjuk egy térképen, hogy milyen a szórodás, akkor meg tudtuk határozni, hogy ahol legnagyobb koncentrációban, valószínűleg ott lehetett a leletnek a közepe, oda szerveztünk egy ásatást.
Egy pár darabot mutassunk be ezekből az érmekből, hogy hogy is néztek ki akkoriban a pénzek. Ez, ami itt előttünk van, ez miféle pénz?
Szent László királynak, ha nem is az első, de az első között vert pénze, talán a második vagy a harmadik pénze lehet. Amit a kezembe tartok, ez pedig szintén az uralkodásának az első 5 évéből, vagy inkább így mondom, az első feléből származó érmékezem. A király arcképe is látszik, ez a kis pont-pont veszőcskékből összerakott arckép, ez Szent Lászlót ábrázol a koronával.
És miért ilyen aprók? Ez apró pénz volt?
Nem, ezt denárnak vagy dénárnak hívták, ugyan nem érte el az 1 grammot a súlya, az átlag súlyuk 0,7-0,8 gram volt. De ez volt az ezüst fizetőeszköz. Magyarországon mást nem ismertek. Az aranyak, amik a leletben vannak, azok mind egytől egyik bizánci pénzek, tehát Magyarországon, meg Európában nem vertek abba az időbe, nem használtak aranypénzt.
És mi volt a fedezete az akkori pénznek?
Hát maga az ezüstnek a súlya. Itt ugye ez tipikus nemesfém, és ugye így határozták meg például az átváltást is az aranyhoz, hogy 40 darab ezüst pénz ért egy darab aranyat, és körülbelül magának a nemesfémnek az értéke is gramra, vagy kilóra, vagy súlyra ugyanannyi súlyú aranyat ért. Tehát itt egy az egybe volt a váltás.
Ja, akkor darabra fizettek vele, nem súlyra.
Ez is jó kérdés, mert ugye vannak pénzváltók, akik a különböző értékű és súlyú pénzeket váltották. Azt lehet mondani, hogy az egy kibocsátású pénzeknél darabra fizettek, de amikor már másfajta külföldi pénzek is esetleg bekeveredtek, ott a súlymérés folyt.
És melyik ért egy tehenet?
Ezek aranypénzek, pontosabban aranyat is tartalmazó pénzek. Látszik a színükön, a hangjukon. Ezen egyértelműen látszik, hogy sárgább, mint a többi. Ez színaranyból van. Ezek pedig úgynevezett elektronból, azaz ezüst és aranynak a keverékéből. A bizánci császárok láthatóak a képen az egyik oldalon. Ez például 7. Mihály, vagy másében Dukasz Mihály császár, akit a koronán is szerepeltetnek. Ugye ő küldte elvileg ugye Gézának a koronát. A másik pedig 3. Nikeforosz császár. Hát ugye 1078 és 1081-82 között uralkodott.
És ezek a pénzek miért nem laposak, miért néznek úgy ki, mint tudom én, a pezsgős üveg dugóján az a kis fém?
Igen, a tálka alakú pénzeknek mondják. Hát elvileg azért, mert olyan vékony ez az arany, hogy ha egy ilyen domború kialakítást adott neki, akkor stabilabb, tartósabb lesz, nem törik olyan könnyen, nem deformálódik.
És miért nem kerekek? Ugye egy kicsit szabálytalan az alakjuk, sőt, ha egymásra teszi mind a négyet, hát össze-vissza kilóg egyik a másik alól.
Igen, hát erre azt tudom mondani, hogy érdekes módon ez egy furcsa tendencia, de a középkorban a legszabályosabbak a magyar pénzek voltak. Tőlünk keletre, vagy se tőlünk nyugatra készült pénzeknél érezni egy ilyen kis lazaságot. Nem törődtek a külalakkal, nálunk kézzel lemezvágóolóval vágták ki egyenként mindegyiket, és mégis az egyik oldaluk legalábbis, amire figyeltek, az szép, szabályos kör alakú.
Már még önökre valami közösségi régészkedés?
Szerencsére szinte kimeríthetetlennek bizonyul a jásság régészeti leletekbe, úgyhogy minden évre épp elég munka adódik.
Az elmúlt percekben Steyer István régésztechnikust hallották, aki a Jászágó Benedek dűlői éremleletet mutatta be. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánok. Önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották.
Hosszú volt az éjszaka, égen, földön folyt a tánc, a korlát láncainak dő. Az első villamos már elindult fölé, csiringel a merjár. Az első villamosra vár.
sugár.